Bankcsalásokról lesz szó, és akkor itt jön az, amire utaltam ott, hogy azért a bankkártya használat sem életbiztosítás feltétlenül. Úgyhogy mindjárt át is nézzük, hogy milyen tippek, trükkök és csapdák rejlenek az online világban. Mayer Gellért Levente, etikus hacker, kiberbiztonsági szakértő a vendégünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, nem is tudom, hogy hol kezdjük. Azt próbáljuk megnézni, hogy mit tudunk mi tenni, és mennyiben a mi hibánk az, hogyha a banki csalás áldozata leszünk. Ugye elég sokszor lehet azt hallani, sőt, tehát megnézzük azt, hogy a bankok milyen mértékben állnak helyt, akkor abból is kiderül, hogy elég sok esetben vagy mi voltunk a hibások, vagy ránk lett lőcsölve. A lényeg az, hogy elég komoly károk érnek, mert csak kevés esetben áll helyt a bank. Mennyiben igaz ez? Mit tudunk tenni? Hogy állnak a bankok a rendszereikkel?
Jó sok kérdés.
Jó sok kérdés, igen, mert nem találom az elejét.
Én már nem csatlakozom egy újabbban.
Akkor szerintem kezdjük azon a ponton, hogy igen, tehát általában a ma leggyakoribb csalások tekintetében az első hibát mi tesszük meg, mint felhasználók. Tehát mindig valahol mi csinálunk egy apró hibát, vagy egy apró figyelmetlenséget, és ebből fakad az, hogy elindul egy ilyen hullámvasút, ahol sajnos a végén lehetséges, hogy nem csak a bankszámla egyenlegünket veszítjük el, de még hitelt is felvesznek a nevünkben. Leggyakoribb...
Bocsánat, ez hogy működik? Tehát ennek mi a leggyakoribb menete, hogy ezt tegyük gyakorlatiasra? Igen, hogy jutnak odáig, hogy a hitelkeretünket is lemerítik?
Kettőfajta csalás nagyon jellemző most Magyarországon. Ebből a talán, ami most még jobban fölkapottabb lett, ez az úgynevezett AnyDesk-es csalás, ahol csalók telefonon veszik fel a kapcsolatot a gyanútlan ügyféllel, sokszor a bankjuknak adják ki magukat, azt tájékoztatják az ügyfelet, hogy jelenleg valamilyen csaló hozzáfért a számlájukhoz, és gyanús tranzakciókat próbált meg végrehajtani, de semmi gond, ők itt vannak, és segíteni szeretnének nekünk. Úgyhogy kérik az ügyfelet, hogy töltsön le egy ilyen távoli, asztali kapcsolatot lehetővé tevő szoftvert, vagy a telefonjára, vagy a számítógépére, és majd akkor ők mondják, hogy hogyan tovább. Ugye ezzel elérik azt, hogy közvetlen kapcsolatot szereznek az ügyfél eszközéhöz, és aztán ezután kérik, hogy jelentkezzen be ugye a netbanki applikációba, bizonyos esetekben még azt is kérik, hogy egy SMS-ben küldje el a bizonyos adatait a bank telefonszámára. Ugye sokszor ilyenkor valóban a saját bankunk telefonszámára küldjük el azt a bizonyos SMS-t, de azzal, hogy ők hozzá vannak csatlakozva a telefonunkhoz, ugye le tudják olvasni, hogy mi mit pötyögünk be és mit írunk be, tehát ugyanúgy ezekhez az adatokhoz hozzáférnek, és ezáltal ők elérik, hogy a bankszámlánk fölött teljes kontrollt szereznek, ami ugye nem csak azért gond, mert le tudják utalni róla a teljes összeget, és ugye azonnali átutalás van Magyarországon, tehát az a pénz az azonnal átmegy egy másik számlára, és azonnal használható. De ugye a legtöbb mai bank az már a netbankban, vagy a banki applikációban ugye kiírja azt a maximális hitelösszeget is, amit akár azonnal folyosítanak nekünk, ami ilyen előre jóváhagyott összeg, és azonnal folyosításra kerülhet. Ugye ez nagyon sok esetben 8-10-15 millió forint. Tehát ők még ugye ezt is lekérik, és ezt a pénzt is átutalják a folyosítás után körülbelül 3 másodperccel. Úgyhogy ez az egyik, és talán most a leggyakoribb formája a csalásoknak. A másik az pedig, amikor valamilyen terméket vagy szolgáltatást meghirdetünk az interneten, bármilyen apró hirdetési portálon, és akkor ugye jelentkezik egy vevő. Teljes, normális, jó magyarsággal kommunikál, és kéri azt, hogy ő egy futárszolgálat segítségével szeretné, hogy eljuttassuk neki a terméket. Biztosítja az eladót, hogy ő mindent intéz, tehát mindent elrendez, befizeti a pénzt a futárszolgálatnak, adja meg az e-mail címét az eladó, és akkor ő azt megadja a futárszolgálat rendszerében, és akkor utána minden további teendőről a futárszolgálat fogja ugye tájékoztatni e-mailben. Csak az a baj, hogy ez az egész egy csalás, tehát onnantól kezdve, hogy megérkezik ez a bizonyos e-mail, akkor abban egy csaló oldalra vezető link található, ami megszólalásig hasonlít első körben a futárszolgálat rendszerére, és következő lépésben pedig kéri, hogy válasszuk ki, hogy milyen bankszámlára szeretnénk ugye az utánvét összegét kérni. Ott az összes magyar bank felülete elérhető, természetesen az is mind áloldal. Ugye azután, hogy az ügyfél kiválaszt, hogy melyik bankban bankol, átvezeti őt egy következő hamis oldalra, ahol kéri a banki belépését, a bankkártyáját, minden adatot, ami létezik, és vagy digitalizálják a bankkártyáját egy Apple Pay vagy Google Pay fiókban, vagy pedig szintén az online bankról leutalják a teljes egyenleget. Mm-hmm. Úgyhogy ez a kettő leggyakoribb forma, ami most
akkor van. Egy nagyon fontos kérdés, és a hallgatók is ezt feszegetik, tehát hogy ez hogy nem lehet utána járni? Tehát vannak kamu weblapok, amelyeket azonnal bejelentenek, azért még mindig sokkal többeknek nem sikerül túljárni az eszén. Én is kapom hegyekbe ezt a rengeteg átverős üzenetet, rögtön jelölöm spamnek. Elutalják azoktól, akik bedőlnek, tehát nyilván egy magyar bankszámláról azért egy bankszámlára utalnak. Hogy nem lehet ezeket, tehát nem lehet, hogy nem lehet őket elkapni? Hogy nem lehet a nyomukra jutni, mikor ezernyi nyomot hagynak ezek a csalók? Tehát itt igazából azt nem értik sokan, és egyébként én sem, hogy még egyetlen egy lebukásról sem hallottunk, olyan, mintha szabadon garázdálkodhatnának, és mintha nem egy lépéssel járnak mögöttük a nyomozóhatóságok, hanem mintha vagy 25 lépéssel, vagy millió lépéssel járnának mögöttük, vagy mintha nem is nyomoznának utánuk, hogy nem hallok el. Egyszerűnek tűnik laikusan, hogy milyen nyomokat hagynak, aminek utána lehet menni, ezzel bejelentés van a telefonszámokról, kamuszájtokról, mindenről, és mégsem tudunk semmit róluk, és mégsem látjuk, hogy ennek lenne következménye.
Akkor ezt egy kicsit szedjük szét szintén. Hogyha a kamu oldalakról beszélünk, akkor a kamu oldalakat miért nem tudjuk lekapcsolni, vagy miért nem tudják ugye a nyomozóhatóságot lekapcsolni. Legtöbbször ezek a weboldalak külföldi szervereken vannak tárolva. Tehát egy amerikai szolgáltató tárolja ezt a weboldalt, és az a baj, hogy amire a magyar hatóságok kapcsolatba tudnak lépni egy amerikai szolgáltatóval, ez sajnos nem működik közvetlenül, tehát a magyar rendőrség nem írhat egy hivatalos kérelmet a szolgáltatónak, hogy kapcsolják le, hanem itt ugye az ottani hatóságokat kell megkeresniük, és akkor rajtuk keresztül tudják ezt elintézni, ami sajnos a jelen helyzetben akár hónapokat is igénybe vehet. Mm-hmm. És ezek a kamu oldalak, ezek jellemzően egy-két napig élnek, utána ugye váltanak címet, váltanak szervert, tehát ilyen tekintetben esélytelen abban az idősávban a hatóságoknak ezt lekommunikálni egy külföldi társhatósággal. Az az egyik dolog. A másik dolog, amikor utalásról beszélünk, igen, nyilván magyar bankszámlára megy az utalás, tehát egyszerűnek tűnik az, hogy akkor nézzük meg, hogy hova ment a pénz, szerezzük vissza, csak itt meg az a következő probléma, hogy ezek a csalók, ezek az áldozatok bankszámláit, még amíg hozzáférésük van hozzá, addig ugyanúgy használják pénzmosásra. Tehát mi, amikor tőlünk leutalják a pénzt, akkor egy másik áldozat bankszámlájára utalják első körben, és sokszor 4-5 ilyen bankszámlán keresztül is megforgatják a pénzt, egész addig, amíg végül aztán kijut az országból. Vagy pedig az utolsó bankszámla, ahova a pénz valójában ment, az már egy olyan bankszámla volt, ahol rendelkeztek egy digitalizált bankkártyával, ami hozzá volt rendelve ahhoz a bankszámlához, és ez a baj, hogy ezzel a digitalizált bankkártyával, ezzel percek alatt akár kriptovalutára tudták váltani ezt, vagy tudják váltani ezt az összeget, ami ugye a technológiából adódóan anonim. Tehát valóban eltüntetnek maguk után minden nyomot, és az a baj, hogy az, ami látható a hatóságok számára, az a legtöbbször áldozatok nevei és áldozatok címei. Tehát önállók hiába is kopogtatnak, hogy te kaptál ennyi és ennyi millió forintot, valószínűleg ez csak pár másodpercig volt ott a számláján, és utána ment tovább egy, vagy egy következő áldozat számlájára, vagy pedig ugye a lopott bankkártyán keresztül kriptóra váltották. És itt jön a következő probléma, hogy ugye abból kifolyólag, hogy a digitalizált bankkártya az a bankok tekintetében is, a szabályozás tekintetében is egy teljesen biztonságos fizetési forma. Ami normál esetben így is van, viszont ebben az esetben ugye a csalók digitalizálják ezt a kártyát, és ez nem teszi lehetővé még a bankoknak sem, hogy visszahívást kezdeményezzenek ezekre a tranzakciókra. Tehát,
ez kinek a döntése? Ez, bocsánat, csak ugye ez nagyon érdekes kérdés, ugye a nagy Revolutos probléma sorozat is, amikor tényleg semmiről nem tudtak az ügyfelek, és digitalizált. Az volt a közös bennük, és ugye az volt a furcsa, hogy Apple Pay-en keresztül ment a fizetés, illetve a csalás, és a bank azt mondta, hogy ő semmit nem vizsgál, hogyha Apple Pay, akkor az full biztonságos, és akkor nem tesz semmit. Ugye ebben a cikk sorozatban is közreműködtél szakértőként, amikor fölkaptuk a fejünket, hogy ez ilyen egyszerű. Szóval ez miért van, hogy ezt a bankok így kezelik és mossák kezeiket, ha egyszer bebizonyosodott, hogy pontosan ezt használják ki a csalók?
Alapvetően itt a probléma a nem is országos vagy regionális szinten van, hanem a kártyakibocsátók részéről van egy szabályzat, amit ugye a bankokkal kötnek, itt ugye a, főleg a Visa-ról és a Mastercard-ról beszélünk. Tehát ők ugye kötnek egy szerződést a bankokkal, és ennek a szabályzatnak a része az, hogy kölcsönösen elfogadják azt az állítást, hogy a digitalizált bankkártyával történő fizetés a 100%-osan biztonságosnak minősül, így nem nyújtható rá be ez a visszaterheléses eljárás, az úgynevezett chargeback.
Köszönöm, köszönik szépen, és ezt használják, de ha ez kiderült, akkor van. Miért nem változik ez a szabályozás, vagy miért nincs nagyobb odafigyelés? Az az értedetlen
logikusként. Van most egy kis remény, hogy lesz legalábbis európai szinten változás e tekintetben, de még részleteket erről sajnos nem tudunk. Viszont van erre esély, ugyanis vannak olyan országok a világon, például Malajzia ilyen, ahol országos szinten hoztak egy olyan döntést, hogy az ott üzemelő bankoknak igenis olyan szerződést kell kötni a kibocsátó, kártyakibocsátó cégekkel, hogy visszahívhatóak legyenek ezek a tranzakciók is. Uh-huh. Tehát technikailag van erre megoldása már a kibocsátóknak és a bankoknak is, csak kell tényleg egy olyan országos szabályozás, vagy akár egy európai szabályozás, ami ezt kötelezővé teszi a bankoknak.
Egyébként hogy hekkelik meg ezeket a csalók? Tehát hogyan használják a Apple Pay-t, Google Pay-t csalásra?
Valójában itt is ugye az adathalászat az első lépés, tehát akár amit említettem az ilyen online csomagküldő szolgálatok nevében, ugye ilyen kamu oldalon keresztül elkérik a kártyaadatokat. Ugye első körben kártyaadatokra van szükség, hogy a digitalizációt elindítsuk, és következő lépésben egy SMS kódra van szükség, ugye, amit az ügyfél telefonjára küld ki a bank. Az a baj, hogy ezek a csaló oldalak még ezt az SMS kódot is elkérik, begyűjtik, ugye arra hivatkoznak, hogy ez a tranzakció befejezéséhez szükség van erre az SMS megerősítő kódra, csak hogy ez a kód, amit SMS-be kapunk, ez nem tranzakció megerősítés, hanem ez valójában visszaigazoló kód a digitális tárcába helyezéshez.
Tehát akkor engedélyeztetem a...
Aha. Tehát ők így csinálnak
van. A... Úgyhogy valójában mi adjuk a jobbáhagyásunkat ahhoz, hogy ez a kártya bekerüljön. Így van.
Hát mit lehet tenni, hogyan lehet létezni, hogy ezeket minél inkább kikerüljük?
Akkor egy nagyon gyors, ha 1-2-3 pontban a legfontosabbakat, hogy ezt elkerüljük, mire figyeljünk, azt tudjuk foglalni.
Legfontosabb az, és én ezt állítom, hogy legalább 2 bankszámlával rendelkezzünk. A megtakarításainkat azt teljesen különítsük el attól a bankkártyától és attól a bankszámlától, amit a vásárlásainkhoz használunk. Ez a legfontosabb. Következő, hogy ha mi valamit eladni szeretnénk, akkor ne adjunk meg adatot, maximum annyit, hogy hova jöjjenek azért a termékért, ha pedig mi akarunk küldeni valamit, akkor mi intézzük a futárszolgálatot, ne bízzuk ezt másra. Harmadik, a bank sosem kér telefonon keresztül semmilyen személyes adatot. Akkor se, ha vészhelyzet van. Úgyhogy ha valaki hív, és a bank nevében, vagy bármilyen szolgáltató nevében kér bármilyen személyes adatot, akkor abban a pillanatban nyomjuk ki a telefont, és ne is vegyük neki újra fel.
És gondolom, ugyanez igaz a program letöltésre, bármilyen alkalmazás letöltésre.
És van értelme egyébként beszélgetni velük, információt gyűjteni, és utána bejelenteni? Van ennek haszna? Tehát közelebb kerülünk, segítünk ezzel hatóságoknak, telefonszámokat elküldözgetni?
Vagy az időt húzni, mint a filmekben, igen, ugye, igen, hogy bemérjék a beszélőt. Tehát átmegy tornyokon, a mobiltornyokon ez a beszélgetés. Én értem, hogy maszkolja a számot, de tényleg nem lehet sehogy se visszavezetni ezeket a beszélgetéseket valamilyen előfizetőhöz?
Igen, tehát itt is az van, hogy ugye a szám, amit nekünk ír a mobilkészülék, az ugye maszkolt, ahogy említetted is, tehát azt, ha bejelentjük, azzal nem megyünk semmire. A következő probléma, hogy visszavezetni valami szolgáltatóhoz, vissza lehetne, de általában ezek is külföldi telefon szolgáltatók szervereit használják, úgyhogy ebből kifolyólag ezzel olyan nagyon sokat nem érünk el, hogyha húzzuk az idejüket. Maximum azért érdemes húzni az idejüket, hogy az időben mást ne verjenek át. Úgyhogy...
Hát, tehát ennyit nyerünk vele, hogy lassabban jutnak el a következő áldozatjelölthöz.
Nagyon jó.
Így van.
Meg a vérnyomásokat föl lehet tenni, mert már idegesen szokták ránk csapni a telefont, amikor ezt ugye, én is megpróbáltam.
Uh-huh. Igen, aztán előkerülnek az obszcén szavak is, igen.
Igen.
Nem hiszitek el, de itt van a hívás listámban, meg tudom mutatni, hogy miközben erről beszélgettünk, Kamerunból hívott Vanessa WhatsAppon.
Fú, Balázs!
Tehát egész hihetetlen, hogy... Hogy
látta a potenciát.
Látta a potenciát, és az érdeklődést, igen. Jó van.
Nagyon szépen köszönjük szépen a hasznos infókat. Szép napot, jó munkát, igen. Szia. Szia, szia.
Szép napot, sziasztok.
Mayer Gellért Leventével, etikus hackerrel, kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk.